Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, azt az igét, amelyet egyházunk bőjt negyedik vasárnapjára kiválasztott, és amelyet megírva találunk Pál apostol Galatákhoz írt levelének negyedik fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok, mit mond a törvény? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadasszonytól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadasszonytól való viszont az ígéret által. Ez képes beszéd, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a sínai hegy Arábiában, megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjon ki te meddő, aki nem szültél, vígadj és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, létára vasárnapján a zsoltáros újongásra és örvendezésre hív minket, bármennyire is furcsa viselkedés lehet ez a bőjt közepén. A kezdő zsoltárunk és az elhangzott evangélium már fölvázolhatta számunkra, hogy miért is van okunk az örömre, de ezt még tovább fogjuk fejtegetni az előttünk álló levélbeli ige kapcsán. Először is nézzük meg, hogy milyen is volt az a közösség, akik eredetileg címzettjei voltak Pál levelének. A közösség tagjai pogányokból lett keresztények voltak, és ebben az időszakban konfliktus alakult ki közöttük, és a zsidókból lett keresztények között. A fő kérdés az volt, hogy először zsidóvá kell lennie annak, aki Krisztushoz akar tartozni. Meg kell-e tartania a törvényeket? Egyáltalán leülhetnek-e egy asztalhoz a korábbi zsidók és pogányok? Az ószövetségi, mózesi törvények álltak tehát a vita középpontjában, és ez a gondolat ismerős lehet a számunkra is, hiszen sokszor előkerül a törvény és evangélium kapcsolata, hogy hogyan viszonyult Jézus a törvényhez, mi vonatkozik ránk, keresztényekre ebből az egészből. Pál apostol volt az, aki a pogányok között hirdette az evangéliumot, és látogatta, gondozta a gyülekezeteket. A Galatákhoz írt levelében gyakorlatilag végig azt bizonyítja be különböző retorikai módszerekkel és más-más nézőpontból megvizsgálva, hogy a Krisztushoz tartozásnak, az üdvösségnek nem kizárólagos feltétele a törvény betartása. Ez nem valamiféle emberi produktumért kapott jutalom, hanem Isten kegyelmes ajándéka. És ez az ige szakasz első hallásra kicsit olyan, mint egy bonyolult családtörténet. Egy régi idézetet, egy régi történetet idéz fel Pál Ábrahám családjából. Két asszony, két fiú, két egészen különböző sors. Hágár és Sára, Izmael és Izsák. Ha csak történetként hallgatjuk, talán egy ószövetségi epizódnak tűnik, de Pál számára ez sokkal több ennél. Mert ebben a történetben két egészen különböző életlogikát lát, a szolgaságét és a szabadságét. És valójában azt kérdezi a Galata beliektől és rajtuk keresztül tőlünk is, hogy mi melyikben élünk. Ábrahámnak a története, ha felidézzük magunkban, akkor egy ígérettel kezdődik. Azt mondja neki Isten, hogy nagy nép atya leszel. És ez az ígéret nem egy fiatal, életerős házaspárnak hangzik, hanem egy idős embernek és egy meddő asszonynak. Telnek az évek, és nem történik semmi. Egyre kínosabbá válhatott a várakozás. Sára már nem fiatal, az idő múlik, az ígéret pedig, mintha egyre csak távolodna. És ekkor megszületett az emberi megoldás. Sára azt mondja Ábrahámnak, hogy legyen gyermek a szolgálótól, Hágártól. Ez akkoriban egy teljesen elfogadható megoldás volt, logikus volt, érthető volt, sőt, talán még vallásosan is indokolható, hiszen talán így fogja beteljesíteni Isten az ígéretét. És megszületik Izmael, egy gyermek, aki nagyon is valóságos, és akit bizonyára szeretett az apja. De Pál mégis azt mondja, hogy Izmael test szerint született. Vagyis abból a logikából, amelyben az ember próbálja megoldani azt, amit Isten ígért. Az emberi erőfeszítésből, a biztosra menésből, abból a gondolatból, hogy talán egy kis segítség kell az ígéret beteljesüléséhez. Talán valamiféle teljesítmény nélkül ez az egész nem fog megtörténni. Aztán sok évvel később történik valami egészen csodálatos. Mert amikor már minden emberi esély elfogyott, amikor már mindenki lemondott a lehetőségről, amikor már talán Ábrahám és Sára is csak legyintett az egykori szavakra, amiket Isten mondott nekik, akkor megszületik Izsák. Nem emberi számításból, nem egy ügyes megoldás eredményeként, hanem egyszerűen azért, mert Isten hűséges. Ezért mondja Pál, hogy Izsák az ígéret gyermeke. Nem azért született meg, mert az emberek jól intézték a dolgokat, hanem mert Isten megtartotta a szavát. Ábrahám és Sára bizonyára aggódtak. És már nem csak az a kérdés, kedves testvéreim, hogy a szabadság vagy a szolgaság gyermekei vagyunk-e, ma azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy mennyire része az életünknek az aggódás. Én magam sokszor sajnos átéltem már, ha szabad így fogalmazni, hogy feketeöves, aggódó és túlgondoló vagyok. Bármire képes vagyok rástresszelni, keresem a megoldásokat, latolgatom a lehetőségeket, elképzelem a legborzasztóbb forgatókönyvet is, és ami a legnehezebb, hogy elengedjem azt a törekvést, hogy mindent meg akarjak oldani. Mert ha mindenre van válaszom, mindenre van megoldásom, ha átlátom a dolgokat és tudok tervezni, akkor minden rendben lesz, legalábbis ezt gondoltam én. Viszont a vőlegényem sokkal ügyesebb ezekben a helyzetekben, mert ő is tervez, de nem görcsöl rá semmire. Teljes nyugodtsággal tudja meghagyni annak az eshetőségét, hogy a dolgok bizony másképp is alakulhatnak, és nem irányíthat, nem biztosíthat be mindent, nem rajta múlik minden. Egy szóval ő meg tudja élni a bizonytalanságot, és erre tanít engem is. És ez persze nem azt jelenti, hogy csak úgy a nagy semmibe el lehet engedni a dolgokat, és egy látens nyugalom száll az emberre. Valójában a legbiztosabb kezekbe kerülhet ilyenkor mindaz, amit nem irányíthatunk. Ki máséba, mint Isten kezébe. És kívülről fújhatjuk már, mint hogy igen, tedd le az életed Isten tenyerébe, és akkor majd jó lesz neked. De ez nem csak egy klisés, elcsépelt mondat, hanem a mi keresztény valóságunk. Ahogy Jézus is ezt mondta a hegyi beszédben. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek. Ez az általános aggodalmainkra vonatkozik, de kiegészíthetjük a sort. Ne kezdj el aggódni, ha késik Isten válasza az imádra. Ne kezdj el aggódni, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan te jónak láttad volna. Ne kezdj el aggódni és görcsösen keresni a saját megoldásaidat, hanem adj teret Istennek, hogy munkálkodjon, ahogy megígérte. Pál apostol ebben a két gyermekben Izmaelben és Izsákban kétféle vallásosságot lát. Az egyik az emberi erőfeszítés logikája. Az a gondolkodás, amely mindig szeretne valamit hozzátenni, bebiztosítani magát, egy kicsit biztosítani a kapcsolatot Istennel. És ez egy nagyon emberi dolog, mert ha valami fontos, akkor igyekszünk azt kézben tartani, megtenni mindent, hogy az sikerüljön. Szeretjük tudni, hogy rajtunk is múlik valami. Néha egészen hétköznapi formában jelenik meg. Valaki talán úgy gondolja, hogy ha rendesen élek, ha tisztességes ember vagyok, ha betartom a szabályokat, akkor rendben leszek Istennel. Más azt mondhatja, hogy ha eljárok templomba, ha imádkozom, ha megteszem, amit kell, akkor biztosabb a helyem. Ezek önmagukban egyáltalán nem rossz dolgok, de ha ezek lesznek a kapcsolat alapjai, akkor észrevétlenül belépünk egy szolgai logikába. Mert akkor mindig ott lesz a kérdés, hogy vajon eleget tettem? Vajon elég jó voltam? Vajon most már elfogad Isten? Eleget teljesítettem ahhoz, hogy kiérdemeljem a helyemet a társaságban? Hogy méltó legyek a szeretetre? Hogy megérdemeljem esetleg az előléptetést, vagy épp a figyelmet? Teljesítettem, ami elő van írva? Betartottam minden törvényt? Pál szerint ez a Hágár története, a szolgaság története. Nem azért, mert a törvény rossz, hanem mert ha az ember a teljesítményére építi az identitását, akkor mindig bizonytalan marad. És itt van a másik út, Izsák útja, az ígéret útja. Ez az a logika, amelyben az ember nem a saját teljesítményére épít, hanem arra, amit Isten tett. És ez nem passzivitást jelent, nem azt, hogy az embernek semmi dolga nincs, hanem egészen más lesz a kiinduló pont. Nem az a kérdés, hogy mit tettem én Istenért, hanem az, hogy mit tett Isten értem. És a keresztény hit itt válik szabaddá. Amikor az ember felismeri, hogy az Istennel való kapcsolat nem egy munkahelyi viszony, nem egy szerződés, ahol teljesíteni kell, sokkal inkább olyan, mint egy család. Egy gyermek nem azért tartozik a családjához, mert minden nap jól viselkedik. Nem azért marad a szülő gyermeke, mert mindig ötöst hoz az iskolából. Hanem azért, mert egyszerűen oda tartozik. A kapcsolat megelőzi a teljesítményt. És ez a különbség egészen mélyen hathat az életünkre. Aki úgy él, hogy mindig bizonyítania kell, az feszült marad. Aki viszont úgy él, hogy már elfogadták, a szabadabban lélegzik és létezik. És a hit nem válik ettől könnyelművé, csupán megszűnik a kényszer. Mert a keresztény élet nem attól lesz komoly, hogy állandóan bizonyítani akarunk, hanem attól, hogy hálából akarunk élni. És Pál beszél még egy másik tapasztalatról is. Azt mondja, ahogyan Izmael kigúnyolta Izsákot, úgy történik ez ma is. Mert a kegyelemből élő hit gyakran provokáló. Egy olyan világban, amely a teljesítményre épül, nehéz megérteni az ajándék logikáját. A törvény világa az jól érthető. Aki jól csinálja, az jutalmat kap, aki rosszul, az büntetést. De a kegyelem egészen más. Ott az ember nem azért kap új életet, mert megérdemelte, hanem mert Isten így döntött. Talán ezért is van, hogy a történelem során a kegyelemről szóló üzenet gyakran ellenállásba ütközik. A vallásos rendszerek is sokszor inkább a rendet és a szabályokat szeretik, mint a szabadságot. Mert a szabadság nehezebben kezelhető, nehezebben kontrollálható. Viszont Krisztus nem rendszereket épít, hanem embereket szabadít föl. És ezért különösen szép, hogy ez az ige Létáre vasárnapján hangzik. A böjt közepén, amikor az ember talán már érzi, hogy elfáradt, akkor megszólal az öröm hangja, hogy örüljetek. Az öröm oka pedig nem az, hogy mi mennyire jól csináljuk a dolgokat, hanem az, hogy Isten hűséges az ígéretéhez. Ahogy Pál is mondja, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. Ez nem egy erkölcsi minősítés, hanem ez az identitásunk. Mert nem a teljesítményben élünk, hanem az ígéretből. Nem a saját erőnkből, hanem abból, amit Krisztus nekünk adott. A mai evangéliumban már felfedezhető volt az úrvacsora. Jézus megáldotta és megtörte a kenyeret. Szétosztotta az emberek között, és így gondoskodott róluk. Így osztja szét önmagát nekünk is, minden úrvacsora alkalmával. Így áldozta föl saját magát, hogy a legnagyobb szükségünkben megmentsen minket. Ezért lehet a bőjt közepén is örülni. Az ígéret erősebb, mint a mi erőfeszítéseink. És ma, ha föltekintünk a lelki szemeinkkel, és végignézünk az előttünk álló bőti úton, akkor már kezd kirajzolódni a Golgota. Oda tartunk, hogy idén is megtapasztalhassuk, Isten ígérete beteljesült Krisztusban. Isten szabad gyermekei lehetünk ingyen, kegyelemből. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem a mi teljesítményünkre építed a velünk való kapcsolatot, hanem a te kegyelmedre. Sokszor mégis úgy élünk, mintha bizonyítanunk kellene előtted. Mintha az életünk értéke attól függne, mennyire sikerül jól csinálnunk a dolgokat. Te azonban újra és újra emlékeztetsz minket arra, hogy ígéreted gyermekei vagyunk. Szabadíts meg minket a megfelelés kényszerétől, és taníts meg a te kegyelmedből élni. Attól, hogy ne a félelem, hanem a bizalom vezesse az életünket. Formáld a szívünket úgy, hogy a tőled kapott szabadságban tudjunk élni, szeretni és szolgálni. Kérünk, tarts meg minket Krisztusban, aki által gyermeketté fogadtál minket. Amen.